A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek így fennállva, kezdjük meg Isten tiszteletünket a 167. dicséretünk első versével. A 167. dicséretünk első versét a keresztség kiszolgáltatására készülve énekeljük. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség szereztetési igéje mellé szeretnék még egy igeverset felolvasni a János evangéliumából. A János evangéliumának a 16. részében a 21. vers így szól. Jézus mondja, amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszülte gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, a János evangéliuma érdekes abból a szempontból, hogy csak kettő példázata van Jézusnak, amely megjelenik ebben az evangéliumban. Az egyik és a másik is inkább egy hasonlat, egy rövid kis példázat. Az egyik a jó pásztornak a példázata, a másik pedig ez a példázat, amit felolvastam, egy ige versbe tömörül, amikor Jézus arról beszél, hogy az az öröm, amit az Isten ad, az mindent felülír. Azokat a gyötrelmeket is, amiket az ember az életében végigküzd és végig szenved. És ezt hasonlítja a szülő asszony képéhez, akinek a gyötrelmén keresztül mégis élet születik. És aztán ennek az életnek az öröme pedig mindent felülír. Néhány gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatosan elmondani, hogy azért ez nagy dolog a mi életünkben, hogy az öröm, amit az Isten elkészít, az mindent felülír. És ez az alaptétele most, amikor a keresztséget szeretném kiszolgáltatni. Az az ember, aki megpróbálta megfogalmazni, hogy mit jelent elszakadni az Istentől, és kikerülni az Éden kertjéből, ahol minden tökéletes, minden szép, minden jó, ahol nincsen fájdalom, nincsen nyomorúság, akkor ő három nagyon fontos részét említi meg a saját életének, hogy ezt jelenti Istentől elszakadni. Azt mondja, megismertem az elmúlást. Megismertem azt, hogy elveszítem az enyémet. Ott van a halálnak az a súlya, ami állandóan nehezedik az életünkre. Aztán utána azt mondja az ember, hogy meg hát az, ahogy élek, ahogy dolgozok, ahogy gürcölök, ahogy verítékemmel kell megkeresnem a kenyeremet. Ez nem egy egyszerű dolog. Sokak beleroppannak. Sokaknak felemészti minden erejét és minden örömét. És a harmadik pedig ez, hogy hogy igen, nagy próbatétel az, hogy új élet szülessen a világra, hogy az asszony fájdalommal szül. Hát így látta a korabeli ember, hogy az Istentől elszakadni ezeket a gyötrelmeket jelenti, hogy ezeknek mindenki a részévé lesz. De mégis ez a felolvasott jánosi rész arról szól, hogy az Isten öröme, amit ő el akar készíteni, ezt mind-mind felülírja. És most körülnézek, és nézek a szülőkre, a keresztülőkre és a családtagokra, és nem látom rajtuk azt a nagy mélabúságot, azt a nagy megtörtséget, amit ennek a ezeknek a kisgyermekeknek az élete hozott. Pedig tudnék felsorolni belőle, hogy nem annyit alszom, amennyit akarok. Nem én osztom be az időmet, mert van egy ilyen kis diktátorszerű családtagunk, aki mindig mindent megmond, hogy mikor, mit kell tennem. Hogy még talán munkából is többet vállalok, mert most már nem csak magamért vagyok felelős, és nem csak a társamért, hanem már van egy gyermekem is. Őt is fel kell nevelni. Tehát most még kicsi, most még azt gondoljuk, hogy anyagiakban is valahogy belefér a keretbe, de aztán megnő, és aztán ez sok feladatot is ró az emberre. És ezek mind-mind olyan dolgok, amelyekben azt tapasztaljuk meg, hogy hát ez nem könnyű, ez gyötrelemmel jár. Nem csak a születés, hanem aztán az, hogy megküzdünk egymással. De mégis ez formál ki egy olyan örömöt, ami mindent felülír. Hogy miért van az a titok ebben az egészben elrejtve, hogy miután megszültem a gyermekemet és magamhoz ölelem, azt mondom, hogy ez semmi volt. Ez egy csodálatos élet, ez egy csodálatos pillanat. És onnantól kezdve valahogy én is elkezdődök felülíródni, a saját életem más lesz. Most már édesapa lettem, most már édesanya lettem, most már ez valami mást kíván tőlem. Egész más, hogy látom a világot, a dolgokat, azokat, amik körülvesznek bennünket. Ilyen apró példát csak hadd mondja, kit érdekel az, hogy most babakocsival föl lehet szállni a buszra, vagy nem lehet. Egész addig, amíg én nem akarom föltuszkolni az enyémet rá. Egész más dolgokra nézek a világban, amik lehetőségek. Már lehet, hogy nem csak az számít, hogy hová jutok el, hogy ki lesz belőlem, hanem az is számít, hogyha belépek az otthonomba, akkor ott olyan emberek legyenek, akik tudják szeretni egymást, akik örülnek egymásra. Mindent felülír az, ami az Istennek az öröme. És lehet, hogy ezek a próbatételek kellenek is. És talán Isten pont ezért hagyta is meg nekünk, hogy egy-egy ilyen gyötrelmes pillanat, egy nagy felkiáltó jel legyen az, hogy mi is a fontos dolog az életben, mi is az, ami igazán lényeges. És mi ezt a gyerekekkel együtt tanulgatjuk. És nagyon sok örömöt szerez ez az életünkben. Nagyon sok olyan pillanatot, amit nem cserélnénk el másra. Nagyon sok olyan lehetőséget, amely mellett amúgy elmentünk volna. Ezeknek a kisgyermekeknek is az életébe Isten valahogy ezt szeretné belehelyezni, és hogyha ők kapják, akkor kapják azok is, akik mellette élnek. Ha ők tanulnak, mert őket tanítani és vezetni kell, akkor közben mi magunk is tanulunk. Amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy menjetek el és tegyétek tanítvánnyá őket, akkor ezzel azért burkoltan azt is mondta, hogy azért ti magatok is képezzétek magatokat. Figyeljétek már a világot, hogy mi van benne. Fogalmazzátok meg a válaszaitokat arra, ami történik. Hogyan imádkoztok ti? Hogyan akarjátok megtanítani imádkozni azokat, akiknek ezt a parancsot adtam, hogy az enyém legyenek? Ez egy közös folyamat, amiben együtt veszünk részt. És ebben a legcsodálatosabb az, hogy Isten azt mondja, hogy a koronát az én örömöm adja. Hogy megérkezünk célokhoz. Vannak részeredményeink, és van majd egy nagy cél. Azért jó dolog az embernek a gyermekére büszkének lenni. Amikor ránézek, és azt mondom, az én kisfiam, az én kislányom elérte ezt, megoldotta, megcsinálta. Fontos dolgok ezek. Vannak olyan részesemények. A keresztelés csak a kezdete a dolgoknak. Én nagyon remélem, hogy a folytatásban is együtt leszünk. A folytatásban egy kicsit most otthoni világban van bezárva az ember, de utána csak ki lehet lépni. lehet a következő ünnep akár egy konfirmáció, ahol ezek a gyermekek megtanulják azt, hogy kitől kapták azt az áldást, amivel indult az életük. Aztán utána el fog telni egy kis idő, és aztán itt fognak állni az asztalnál, és fogadalmat tesznek a házasságkötésben, megint csak nagy ünnep lesz, és nagy öröme lesz mindenkinek. És aztán folytatódik az ő gyermekeikben, és aztán folytatódik azoknak a gyermekében, mert az Isten örömre rendelte az embert. És közben a próbákat azzal az ígérettel harcolják meg, amit Jézus itt mond a keresztségben, én minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Ez az örömnek a csúcsa, hogy nem egyedül, nem magunkra hagyottottan, hanem az Isten segítségével harcoljuk meg mindezt. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, amelyre kérem, hogy hallható szóval feleljenek meg, majd a gyülekezetet is kérdezem, hogy mi is tegyünk közösen fogadalmat velük együtt. Jöjjetek, álljunk fel erre az ünnepi alkalomra, és először a szülőkhöz és keresztszülőkhöz fordulok, kérem, hogy hallható szóval, hitük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem most a gyülekezetünket, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az élet titkainak ismerője vagy Te. Nagyon jól ismered érzéseinket, gondolatainkat, elképzeléseinket. És tudod nagyon jól azt is, hogy az egész életünket örömmel kell megkoronázni ahhoz, hogy a Te dicsőségedre valók legyünk. Köszönjük azoknak a kisgyermekeknek az életét, akik itt vannak most Te előtted, akiket megformáltál, megalkottál, az övéinek kezébe helyeztél. Hisszük és valljuk, hogy minden próbatétel, nyomorúság és fájdalom eltűnik és eltörpül az életnek ezen nagy csodája mellett. És valahol mégis kellenek nekünk ahhoz, hogy azokat az ajándékokat, amelyeket tőled kapunk, értékelni tudjuk. Valahogy minden próbatétel, minden küzdés, minden fájdalom egy kicsit azt idézi fel, hogy milyen nagy dolgokat adsz a kezünkbe. Így köszönjük meg az ő életüket, amely azért van, hogy azoknak az öröme teljes legyen, akik közé elhelyezted. Adj nekik bölcsességet, felelősséget, mikor őket vezetgetik, amikor szeretik őket, és engedd, hogy mindaz, ami megszületik ebben a közösségben, családi közösségben, az tudjon téged dicsérni. Így kérünk, hogy légy ott az ő életükben, az ő próbatételeikben, vezesd végig azon az úton, amely amelyen hozzád lehet megérkezni. Így kérünk, hogy testben és lélekben add az ő növekedésüket, gyarapodásukat, és valóban lehessen az ő életük örömére az övéinek, a te gyülekezetednek és neked. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Regina, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Alex, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után folytassuk Isten tiszteletünket a 475. dicséretünk éneklésével. Ha esetleg fogyna a levegő, akkor azt kérném a magasabb testvérektől, hogy egy-egy ablakot fölül meg lehet buktatni. Sokan vagyunk, és bemelegítjük hamar a templomot. A 475-ös dicséretünket keressük, tehát mind a három versével énekeljük. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Keresztség kiszolgáltatása után folytatólagosan olvasom a János evangéliumának a 16. részéből Isten igéjét, a 16. fejezetnek a 23. versétől kezdődően a 28. versig. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondtam nektek, de eljön az az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az Atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és én nem mondom nektek, hogy én kérem majd az Atyát értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettetek engem, és hisztek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba. de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak megértését és elfogadását, jöjjetek fennállva, közösen ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, már az is olyan nagyon bátorító, hogy mindenre úgy tekintesz, úgy akarod rendezni az életünkben, hogy az örömünk teljes legyen. Néha nagyon messze érezzük magunkat ettől a teljes örömtől. Megfáradásainkkal, küzdelmeinkkel, szomorúságunkkal, gyászunkkal éljük a napjainkat, és mindig is vágyjuk és vágytunk arra, hogy egyszerűen igazi legyen az élet. Hozzád jöttük, hogy igazítsad. Azt, amit mi élünk, ahogy mi látjuk, ahogy mi gondoljuk, írd felül ezzel az örömmel azt, amit mi elképzeltünk, amit mi helyesnek gondoltunk, és valahol mégis elakadtunk benne. Így szeretnénk kérni, hogy tedd örömünnepi ezt a mai találkozást, te veled és egymással. Köszönjük, hogy ebben a gyülekezetben ünnepelhetjük a vasárnapnak szent napját, ahol téged segítségül tudunk hívni, ahol a te házadban előtted tudunk megállni. Így ad nekünk a te igédnek most is üzenetét, ad hozzá a te szent lelkednek erejét, bölcsességét, hogy azt meg tudja értetni velünk. Kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, úgy, ahogy azt Krisztus tanította, hogy kérhetjük az ő nevében. Hallgass meg bennünket az ő nevéért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt. Egy kis rövidke énekünk, a 474. számú ének, egyetlen verse van, készülődjünk az ige hirdetés és hallgatás szolgálatára együtt. 474. énekünk, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. János evangéliumának a 16. részéből újraolvasok két verset, a 23. és 24. verseket. Bizony, bizony mondom néktek, amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértetek semmit az én nevemben. Kérjétek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Foglaljuk el a helyünket. Kicsit sajátos módon olvastam ezeket a verseket a magam számára, és ezt szeretném megosztani most a gyülekezettel. Az imádságról azt hiszem nagyon nehéz ige hirdetést mondani, annyira összetett, annyira fontos témája az életünknek, az Istennel való beszélgetés, a kéréseink feltárása. Olyan nagy érdeklődéssel vesszük, hogy vajon Isten mit kezd ezekkel a kérdésekkel, némelyiket miért adja meg, némelyiket miért nem adja meg, hogyan írja felül az imádságainkat. Én egy másik szempontot szeretnék most idehozni, és hogy ezt a szempontot bevezessem, kicsit távolabbról kezdeném. A mai világunk, modern korunknak van egy olyan vívmánya, hogy személyes hozzáférést biztosít sok mindenhez az embernek. Egészen egyszerű dolgokra gondolok, ahol illetéktelenek nem nyúlhatnak hozzá ahhoz, ami az enyém. Ilyen például az embernek a mobiltelefonja. A mobiltelefonon beállíthatom azt, hogy milyen kezdő képernyőm legyen, és azon milyen kódot rajzoljak, vagy milyen zárfeloldást válasszak, hogy azt a telefont más ne használhassa. Mert az az enyém, az én adataimmal, az én fontos dolgaimmal, senkinek semmi köze hozzá. Ugyanígy van az embernek bankkártyája. Ha fizetek vele, akkor utána beütögetem a PIN-kódomat, mindenkinek egyedi, mindenkinek sajátos, és akkor megnyílik a kis bankszámlám, és fizethetek. Így van valahogy az összes ilyen internetes belépési jelszó, amit már meg se bírunk jegyezni. Mindig újat kell alkotni, mi ilyen legyen benne, kicsi karakter, nagy karakter, ilyen szám, olyan betű, de legyen nagyon egyedi, csak én tudjam, hogy az micsoda, és ezt a belépési jelszót használva jutok hozzá olyan dolgaikhoz, amelyek az én személyes ügyeimet szolgálják, a személyes dolgaim megint csak. Jézus egyszer csak azt mondja, hogy van személyes hozzáférés Istenhez. Nem kell hozzá kód, nem kell hozzá jelszó, ezeket nem kell megváltoztatgatni, de mégis személyes, és mindenkinek külön-külön valahogy van egy sajátja. Azt mondja ebbe a felolvasott részbe, hogy kedves tanítványaim, eddig állandóan én kértem mindent nektek, én most már odautallak titeket Isten elé. Legyen nektek személyes imádságotok. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus nem fog imádkozni az övéért, de ad egy ilyen személyes lehetőséget, ad egy ilyen személyes hozzáférést Istenhez, hogy én hozzám menjek és kérjek. Szerintem ennyi elég is lenne erre a mai vasárnapi istentiszteletre, hogy ezzel éljen mindenki. Ez azt jelenti, hogy ami bennem van, megfogalmazhatom, amit érzek, azt odavihetem Isten elé, ezt senki nem hallja, ezt senki utána nem használja fel ellenem, ebből senki nem tud ellopni információkat, ez Istenre tartozik és rám. És akkor ennek az ember úgy örül is. Olyasmiket megmernénk ott kockáztatni, amit soha senkinek nem mondanék el. Hogy miért hiszi mindenki azt, hogy én boldog ember vagyok, de nem. Miért van az, hogy dolgokat nem értek az életembe? Ez ki fogja nekem megmagyarázni? Ott feltehetnék olyan kérdéseket is, amit másnak úgyse tennék fel kérdést. Ez egy jó lehetőség. Eddig én el is jutottam az igeolvasásba, amikor utána beleakadtam abba, hogy Jézus azt mondja, hogy bármit kérhettek, szabad a lehetőség, személyre szabott az út, de kérjétek az én nevemben. Nem korlátozása ez mégiscsak az én személyes szabadságjogaimnak? Nem létezik az, hogy most mégse kapok akkor egy személyes hozzáférhetőséget, hiszen itt valaki, egy harmadik is megjelenik, akinek benne kell lenni az imádságomba. Miért kell nekem az ő nevében kérni? Miért nem az én nevembe kérem? Miért nem az én dolgaimmal foglalkozunk abba az imádságban, ami az én személyes gondolataimból áll, amit én akarok elmondani Istennek. Én ennek szeretnék utána járni, hogy mit jelent az, hogy kérjétek az én nevemben. Miért jó ez? Milyen töbletet ad? Vagy mit vesz el belőle? Mi van, hogyha magam nevében kérek? Kezdjük ezzel. Végül is rólam van szó, az én dolgaimról. Elmondom az én szemszögömből, hogy én hogy látom, hogy élem meg, hogy a másik most mit tett velem, hogy én mit szeretnék megtenni, hogy milyen hiányosságaim vannak, hogy mivel kéne ezt Istennek kipótolnia, hogy honnan szeretnék erőt kapni, hogy milyen lehetőségeket látok, hogy én eljussak a céljaimhoz. Valahogy én ezt mind el tudom mondani Istennek, sőt, ha kell, hivatkozási alapokat is találok. Nézd, azért nem egyszerűsítetted meg a helyzetemet. Akkor légy szíves, adj már hozzá egy kis erőt. Légy szíves, most látod azt, hogy ilyen a világ, rám adta ezt a nagy súlyt, nekem ezt el kell viselnem, akkor add hozzá az erődet, hogy én ezt el tudjam viselni. Nézd a jó oldalát a dolgoknak. Lehet, hogy elrontottam sok mindent, nem azt tettem, amire te gondoltál, de azért igyekeztem. Nézd ezt, ez is egy hivatkozási alap. Tudok én a magam nevébe imádkozni. Nincs szükségem arra, hogy más nevébe imádkozzak. Ezeknek az imádságoknak valahogy mégis a hatása elmarad. Ilyenkor szoktunk bosszankodni, és azt mondani, hogy na most mi van? Senki nem hallgatta meg, amit mondok.
Nem történik semmi? Hát Istennek nincs nyitva a füle? Isten nem hallgatja az én szavamat? Ilyenkor jönnek ezek a kérdések, amit még a hívő ember is feltesz, hogy vajon Isten minden imádságot meghallgat? Vagy van, amelyik visszapattan a mennyország kapujáról, és az nem érkezik meg hozzá? Nem volt jó szavakba öntve? Nem volt jó lelkiismerettel elmondva? Mi volt benne a hiba? Aztán még ha át is törjük a réseket, akkor utána mi az, hogy Isten nem mozdul? Mi az, hogy Isten hallgat? Mi az, hogy nem teszi meg azt, amit végre kiköveteltem magamnak, vagy kikértem magamnak? Ilyenkor szokott lenni, hogy egy kicsit úgy félig halljuk meg az isteni üzenetet, mert most is azt olvastam fel, hogy kérjetek bármit, és megkapjátok. Ilyenkor fellelkesül az ember, és tényleg aztán minden bármit akar kérni, amit csak az eszéből, szívéből kiugrik. És ott van a kudarc élmény, hogy ez az imádság, ez nem jó semmire. Kaptam egy lehetőséget, odaállhatok vele Istenhez, elmondhatom, ami bennem van, és Isten nem foglalkozik vele. Az én nevemben elmondtam, hogy mire gondolok, elmondtam, hogy milyen megoldásokat látok, elmondom, hogy mit kéne tenni, és Isten nem teszi. Az előbbi példához vissza, kanyarodva, hogy mindenkinek személyes hozzáférése van különféle elektronikus eszközöken, ez körülbelül olyasmi érzés, mint amikor az ember fizetne a bankkártyájával, és azt mondják, hogy hoppá, ezen már nincs semmi. Vagy hogy a napi limitet, fizetési keretet már elérted, úgyhogy már nem tudsz tovább vásárolni. Vagy olyan érzés ez, amikor háromszor elnyomtam már a PIN-kódomat a telefonomon, és letilt az egész, és azt mondja, hogy sajnálom, több lehetőséged nincsen. Vagy olyan érzés ez, amikor háromszor elrontottam a jelszót, és valahonnan kizárnak, ami az én ügyeimet rendezné, vagy ami nekem fontos lenne. Egy kicsit ezt érezzük. Hogy mi az, hogy nem működik az, amire én annyira várok, amit annyira vágyok. És akkor ilyenkor rossz a rendszer. Ilyenkor nem működik. Ilyenkor mérgesek vagyunk. Ilyenkor miért nem kapok egy újabb lehetőséget? Nem ez van az imádságokban is, hogy minden ötletem elfogyott, akkor már minek imádkozzak tovább, nem? Istennek mondtam, hogy oldja meg így, nem jött össze. Oldja meg úgy se jött össze. Elmondom a harmadikat, és még van egy ötletem, az se jön össze. És ezzel bezárul az imádság lehetősége. Nem ér semmit nekem. És Jézus azt mondja, hogy na, itt jön az, amire én utalok, hogy imádkozzatok az én nevemben. Lehet, hogy ez egy kicsi lázadással együtt jár. Egy olyan lázadással, ahol az ember azt akarja megfogalmazni, hogy most már miért nem lehet engem önmagamért szeretni? Miért kell másért szeretni engem? Megint életszerű példákat szeretnék hozni. Az anyám volt az igazgató, ezért egy kicsit mindig jobb jegyet kaptam. Szép lett a bizonyítványom. Azért egy kicsit bosszant, hogy ő érette kaptam a jutalmazást. Vagy apám volt a főnök, vagy az apám barátja volt a főnök, és ezért kaptam meg ezt a helyet. Talán nem is azért, mert kiérdemeltem, nem is azért, mert én tudnék ennyit, hanem ezt úgy nevezzük, hogy van egy ilyen protekció. És néha ez bosszant, hogy miért nem önmagam nem vagyok elég? Mindig kell egy hivatkozási név, egy valaki? Ez talán inkább, amíg fiatalok vagyunk. Addig zavar, hogy az apám nagy ember volt, akkor őt jól ismerte mindenki, akkor én is kapok valami kedvezményt. A protekció azonban néha nagyon-nagyon jó jön. Amikor beteg vagyok, és azt mondja az orvosom, hogy hát nem tudom, hogy ezzel lehet-e valamit még kezdeni. És akkor megölel egy másik ismerősöm, és azt mondja, hogy van egy jó barátom, az főorvosa, nem tudom én melyik kórházban. És akkor az ember azt mondja, hogy jaj, ez jó, ez egy jó hír. És mondd, a barátodért engem is megvizsgálnának ott? Rajtam is tudnának segíteni? És akkor beajánlanak. És lehet, hogy nem akarom ott már, hogy engem ott külön szeressenek, nem én akarok lenni az ottani főorvosnak a legjobb barátja, csak foglalkozzon az ügyemmel, csak gyógyítson meg, és mondja meg, hogy milyen lehetőségeim vannak. Az én nevemben, mondja Jézus. Vajon ez egy ilyen isteni protekció? Hogy hát önmagamért Isten nem tenné meg, mert hát ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg rossz ember is tudok lenni, De hát akkor van egy protekciónk ott. Majd Jézus ér, aki tökéletesen végezte a dolgokat. Ő rá lehet hagyatkozni, rá lehet utalni. Majd azt mondjuk a mennyország kapujába, hogy hát ha nem is vagyok teljesen tökéletes, van egy barátom, úgy hívják Jézus. Állítólag rajta keresztül be lehet ide jutni. És ez jó. Ez valahol mégis kell a lelkemnek. De ha felteszem azt a kérdést, hogy most akkor hogy van ez a dolog, hogy Isten csak Jézusért szeret engem, önmagamért nem, ugye az kicsit zavarna minket. De nagyon egyszerű szerintem a megoldás, mert kicsit előre kell nézni, mondjuk nagy péntekig. És akkor meg lehet kérdezni, hogy most kit is szeretett Jézus, vagy Isten olyan igazán? Engem, akiért ezt a Krisztust feláldozta, mert hogy nekem a történet mintha erről szólna, hogy az Isten szeret engem önmagamért, és tudja adni a saját fiát és az ő áldozatát azért, mert engem szeret. Az nekem csak a javamra válik, hogyha ezen a szerető Krisztuson keresztül, aki a maga áldozatával be is bizonyítja, hogy mindent képes megtenni értem, hogy rajta keresztül szeret engem is. Hogy ott, ahol én elcsúsznék, ott, ahol én kevés vagyok, ott valahol az ő érdemeit is be tudja pótolni, és be tudja számítani nekem. Hát akkor imádkozzatok úgy, hogy ne csak az önmagatok gondolata legyen benne, hanem legyen benne az én nevem, az én ügyem is, az, amit én is megtettem értetek. Ha önmagatokba úgy érzitek, hogy kevesek vagytok, ahhoz, hogy megoldódjon ez az élet, akkor hívjatok hozzá segítségül engem, akkor legyek benne én is. Ez a nevemben, ez kiszélesíti a lehetőségeket. Amikor a saját gondolataimmal megyek Isten elé, akkor saját magam leszek a korlátja azoknak a megoldási lehetőségeknek, amelyek jöhetnének az én életembe, hogy segítségül legyenek. De onnantól kezdve, hogy én Istenre hagyatkozom, ott a végtelen a határ. Azt mondja Jézus, hogy embereknél sok minden lehetetlen, de Istennél semmi sem lehetetlen. És ezt a minden lehetséges valóságot, ezt csak Jézuson keresztül tudom belehozni az imádságaimba és az életembe. Ott megtörténnek majd azok a dolgok, amelyekre én nem is gondoltam, hogy ezt így is meg lehetne oldani. És az imádságban valahogy ez adja azt a feloldást, ami végül is békességet jelent az embernek. Hogy az Istennek több lehetősége van, mint amennyit én el tudok gondolni. Hogy az Istennek a lehetőségeiben benne van az, hogy én egy imádságomat úgy teljesítse, ahogy én gondolom, és ahogy én is kértem, vagy egy egész más dolgot hozzon oda, amiben megmutatja, hogy az ő megoldása jobb. Egyszer gyülekezettel is voltam egy ilyen helyen, most is Mátraházára készülünk, és volt egy időszak, amikor a mátraházai üdülőben, egy ilyen egyházi hotel, nevezzük így, nem volt vezető. És mikor megérkeztünk, akkor nagyon kedvesen fogadtak a dolgozók. A konyhai dolgozók, az alkalmazottak, akik takarítást végezték, de nem volt vezetője az épületnek. És hát amikor ott voltunk, akkor azzal fogadtak, hogy mi most itt magunkra leszünk. Ami azt jelenti, hogy nincs főnök, nincs akihez szaladni, lehet, hogy segítsen, mert kizártam magam a szobából, mert éhes maradtam, meg semmi, ezt oldjuk meg magunknak. És az egyik ön kedves alkalmazott, akit nagyon régóta ismerek, hozott nekem egy kulcsot, és azt mondja, hogy ezt most átadom magának, majd ezzel mindent meg fog oldani. És én mondtam, hogy ez egy nagyon jó dolog, miért? Milyen kulcs ez? Azt mondja, ezt úgy hívják, hogy ez a király kulcs. Minden szobát nyit, minden ajtón be lehet menni, raktárhelységbe, szobákba, nagy terembe, bárhova, külső bejáratra. Ilyen kulcs? Hát ez nagy dolog. Ott is viccelődtem, hogy ez azt jelenti, hogy én most bárhova bejutok. De azért mégis, amikor azt mondom az Isten felé való imádságomban, hogy én az ő nevében kérem, és megkapom ezt a nagy lehetőséget, hogy én most bármit kérhetek, azért az ember végig gondolja, hogy ez egyfajta korlátot is ad. Ezzel felelősen kell érni. Most azért, mert nálam van egy ilyen kulcs, nem fogom föltúrni mindenkinek a szobáját, és megnézni, hogy ki mit hozott magával. Hanem arra használom, amire kell. És ezt nagyon-nagyon nehezen tanuljuk meg Istentől, hogy ő mindig így adja meg az imádságainkra a választ, hogy neki minden lehetséges, persze, hogy lehetséges, de mindig arra adja meg a megoldást, amire kell. És nem azért adja ezeket a dolgokat a kezembe, hogy én össze-vissza bármit kérjek. De hozzáférés van mindenhez. Mindenhez. Ez egy szabadság is az imádságban, és valahol egy kontroll is az imádságban. Hogy azt kérem-e, amit Isten kérne, vagy amit Isten akarna, vagy amit Jézus kérne. És akkor az imádságainkat egy kicsit újra lehet gondolni. És végig lehet gondolni azt, hogy mennyit hagyok akkor rá abban, hogy ő döntsön, hogy helyzeteket ő oldjon meg. Mert az imádságaimba nagyon jó úgy belépni, hogy nem a saját korlátaimmal lépek bele, hanem ott van az Istennek az a hatalmas tere, lehetősége, eszköztára, amivel bármit meg tud nyitni a számomra. Nyilván, hogy valahol így nyílik meg majd az Isten országának az ajtaja is. És az imádság az nagyon-nagyon szükséges ehhez is, mert nem csak arról szól, hogy én most a földi életemhez összeszedjem azokat a dolgokat, amelyekre azt mondom, hogy most szükségem van, hanem legfőképpen arról szól, hogy azt a kulcsot megkapjam, amivel az Isten országába én is be tudok menni. Amikor közeledünk most ehhez a nagyon szép ünnepkörünkhöz, ahol ott van a virágvasárnapnak ünnepi bevonulása, ahol Jézust királyként lehet látni és tisztelni, ahol benne van a nagypénteknek a legnagyobb szomorúsága és mélysége, ahol benne van mégis utána a húsvétnak az az öröme, ami mindent felül tud írni. Azt hiszem, hogy ez ahhoz, hogy jól éljük át, az nagyon szükséges az, hogy mi olyan személyre szabottan oda tudjunk menni az Isten elé, hogy meglegyenek a személyes imádságaink. De ne csak a magunk gondolata szerint, hanem bele tudjuk fogalmazni azt a Krisztusra, aki ezt az utat végigjárta, aki ismeri az emberi életnek minden buktatóját, és aki azt is nagyon jól tudja, hogy a cél az, hogy az örömötök teljes legyen. És itt fejezem be, talán egy keretet sikerült rajzolni. Itt kezdtük el a keresztelésnél is, hogy az öröm mindent felülír, és a végén itt szeretném befejezni, hogy az imádságnak is megvan az öröme, és az is mindent felülír bennem. Az azt jelenti, hogy én az Istenhez tartozhatok, hogy ő állandóan figyelő szívvel nézi az én életemet, és azt készíti elő, amire leginkább szükségem van. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy az imádságnak ezt a formáját mi is tudjuk gyakorolni.